Ha a téma nem is, de a fókusz egy kicsit változott, amit egy alcímmel szeretnék jelölni, ami úgy szólna, hogy a hírlap anyagisága és anyagtalansága. Lakatos Éva, ezt nem túlzás kijelenteni, az egyszerű kutatási témánál jóval erőteljesebb, akár így is fogalmazhatnánk, szenvedélyesebb viszonyban állt a periodikák világával. Még akkor is lehet, vagy éppen ezért lehet létjogosultsága egy ilyen megfogalmazásnak, hiszen a bibliográfus foglalkozás és a bibliográfia mint műfaj nem éppen a szenvedélyek tobzódását juttatja eszünkbe. Az Epitaton Ornans, amelyel Lakatos Évát illetik, a hírlapok nagyasszonya, hordozza a fenti paradoxont, egyszerre jelöli viselőjének személyes viszonyát a periodikákhoz, illetve az azokról kialakított tudományos koncepcióját is. Tulajdonképpen Boka László nekrológiának címe, ő maga volt a bibliográfia, szintén erre a kettősségre épít. Idézem Lakatos Évát. Egy-egy korszak sajtója tehát gyakorlatilag készen kínálja a kutatásnak a jelzett kor egészének életszerű és közvetlen megismertetését. Idézet vége. Első pillantásra akár naívnak is tűnhet az a kutatói viszonyulás, amely eltekint a média egy adott műfajának mediális feltételezettségétől. Méghozzá ne feledjük, a tömegmédia első valóban kevesek által előállított és tömegek által fogyasztott műfajáról van szó. Ha a hírlap az élet leképezése, ahogy Lakatos Éva fogalmaz, akkor a reflexív kutatói szempont a leképezés mélykéntjére kell, hogy összpontosítson, ami szembe megy a közvetlenség feltételezésével. Ha azonban közelebbről is szemügyre vesszük ezt a koncepciót, a médiumok összehasonlítására épülő, nagyon is reflexív megközelítésnek bizonyul. Egy interjúban például a naplószerűségét hangsúlyozza a hírlapoknak, és az életszerűséget, a mindennapi élet olyan apró eseményeinek, hétköznapi történéseinek közvetlen megjeleníteseként érti, amely más műfajokban nem kaphat helyet. A közvetlen itt több értelmű. Egyrészt magában foglalhat egy időbeli közelséget is, történés és megszövegeződés közt, például aktuális hírek vagy gyászhírek, de ugyanakkor utalhat a fikciós próza, vagy akár a történelmi narratívák olyan szelekciós és konstrukciós retorikájára is, amely idegen a hírlap műfajától, ami ráadásul maga is különböző alműfajok egyfajta mozaikja, amely kijátsza az egységes nézőpont megalkothatóságát, dacára a szerkesztőségi, vagy adott esetben a cenzurális beavatkozásnak. Michel Foucault és Arlette Farge az archívumok iratanyagát pontosan ebből a szempontból elemezte és értékelte fel, mint történeti forrást. Idézet, a mindennapok szövetén ütött rés a levéltár, egy váratlan esemény tömör leírása. Benne minden a hétköznapi szereplők életének egy-egy pillanatára fókuszál, azokéra, akikről ritkán emlékezik meg a történetírás. Az esszében az archívum az igazságügyi levéltárat jelenti, és Farge a kihallgatási jegyzőkönyvek forrásértékét, a valódi élet közvetlen megjelenését hangsúlyozza az iratanyagban, sőt egyhelyütt az újsághír közvetettségét is kiemeli, ami egy bűneset összefüggésében heurisztikus különbségtevés lehet. Visszautalva Buda Attila előadására, például az öngyilkosság radikálisan másképpen szövegeződhet meg egy rendőrségi jegyzőkönyvben, mondjuk Osvát névtelen cselédlányának kihallgatásáról, mint a hírlapok hasábjaim. Idézem Farge-ot. Néha a bűnügyi levéltárat az újság hasábjai közt megbúvó, az élet szokatlan jelenségeiről tudósító rövid hírhez hasonlítják. De nem rövid hír. Nem azért írták, hogy meglepjen, szórakoztasson vagy adatot közöljön, hanem azért, hogy hasznára legyen a rendőrségnek, amely felügyel és elnyom. A levéltár a kimondott szavak gyűjteménye, hogy meghamisították őket vagy sem, igazak-e vagy sem, az más kérdés, és azok, akiket csupán a történtek bírtak szóra, sosem gondolták volna, hogy szavaik egyszer a gyűjtemény részévé válnak. Idézet vége. Mindez azonban nem jelenti, hogy a hírlap ne lehetne éppen abban az értelemben a történeti kutatás eminens forrása, ahogy Farge és Foucault azt a bűnügyi akták kapcsán hangsúlyozza. Ráadásul, ahogyan Ernst Zeman Davis kiemeli, a levéltár sem nélkülözi a narratívát, illetve a narratív minták használatát, legyen szó akár jogi, akár irodalmi mintákról, vagyis az élet közvetlen, nem preformált megszövegeződése lehetetlen szóban, írásban és nyomtatásban egyaránt. A mikrotörténelem általánosabb tendenciáival is párhuzamba hozható Lakatos Éve koncepciója, amennyiben az elmúltra való kutatói rápillantásban megpróbál az utólagos visszatekintő múltalkotó narratíva képzés mögé vagy elé kerülni olyan anyagok vizsgálata révén, amelyek időben és szemléletben közelebb állnak a mindennapi élet perspektívájához és gyakorlatához. De a mediális reflexió más, explicitebb módon is megjelenik Lakatos Éva kutatási gyakorlatában. Idézem, a sajtótudomány korai munkáitól eltekintve alig esik szó a lapcsinálás üzletileg legfontosabb vonatkozásairól, a terjesztésről és az eladásról. Össze lehet gyűjteni a legfrissebb és legérdekesebb híreket, nem különben azok színvonalas magyarázatait, és meg lehet szerkeszteni azokat a legmagasabb színvonalon, de ha a számok nem jutnak el az olvasóhoz, pontosabban, ha azok eladásából nem sikerül visszakapni alap előállítási költségét és a hozzátartozó hasznot, a vállalkozás elkerülhetetlenül csődbe jut. Idézet vége. A tanulmány a postakürtől a rikkancsokig az számonkéti utcai lapterjesztés forradalma, amely 2004-ben látott napvilágot, nem hivatkozik arra a nemzetközi szakirodalomra, amely a kérdés tárgyalja szoros összefüggésben a mediális közvetítettség szempontjának előretörésével a humántudományokban. Gondoljunk csak Walter Yeong és Marshall McLuhan úttörő és nagyhatárosú esszéire. Lakatos a fenti szemponttal párhuzamosan arra a korábban Magyarországon elhanyagolt mediális aspektusra irányítja a figyelmet, amely a kulturális közvetítésben a közvetítés anyagi vetületét, annak jelentéshordozó, jelentést befolyásoló szerepét vizsgálja. Az ugyanis, hogy a szöveg, legyen az publicisztikai vagy irodalmi, milyen lejegyzőrendszerbe illeszkedik, vagyis hogy mivel, mire írják, és hogy milyen formában, milyen szintereken, milyen gazdasági összefüggésben jut el az olvasóhoz, a megírás folyamatát, az írásaktust éppen úgy formálja, mint a befogadást. Egyébként ez a tanulmány irodalomszociológiai sajtó- és médiatörténeti érvelések hivatkozási pontjává vált az elmúlt 10 évben. Tehát ez a postakürtől a rikkancsokig tanulmány. Ennek a problémakörnek és kutatási iránynak jó példája a tárcaregény jelenségének vizsgálata, a folytatásos regény formái, amely Jókaitól Kosztolányig és tovább jelentősen formálta a magyar regény történetét, és amelynek megértése elképzelhetetlen a terjesztésre való olyan reflexió nélkül, mint amilyen Lakatos Éva tanulmányait szervezi. Hansági Ágnes, aki egész kötetet szentel ennek a problémakörnek, nem egyszer a Lakatoséhoz közeli szempontok felől értelmezi a napi sajtó és az irodalom sajátos összefüggését, illetve ennek mediális vetületét. Idézem, az Egy magyar nábob, amiként Jókai első igazán átütő regény sikere, az Erdély aranykora is, a Pesti Napló, vagyis egy politikai napilap hasábjain folytatásos közlésben látott napvilágot. A politikai napilap a regényt olyan médiumba helyezi, amely mindenek előtt gazdasági tevékenységet folytat, ekkoriban nagyjából 1200 eladott példány után nullszaldós egy napilap, hosszú távú fennmaradása a szűknek tekinthető magyar piacon az olvasókért vívott, nem feltétlenül kalkulálható eredménnyel járó küzdelem függvénye. Idézet vége. A folytatásos regény azonban, ha egyáltalán bekerül, könyv formában kerül be a kulturális kánonba. A műfaj kutatásának egyik legfontosabb aspektusa persze annak a vizsgálata, mennyiben különbözik a folytatásos és a könyvformájú regény befogadása. A tárcaregények egy része azonban sosem éli meg ezt a felemelkedést, hanem együtt él és bukik saját hordozójával, a hírlap papírral együtt. Hiszen a hírlap példányok döntő, elsöprő hányadából szemét lesz. Érdekes módon erre maga a médium is képes reflektálni, a geg, a napi sajtótól egyébként nem idegen modalitásában. Idézem Lakatos Évát. Az újsághordozók között találhatunk egészen földön járó megoldásokat is. A Giornale Pro Fumation például vékony cigaretta papírra nyomták, egyszerűen azon meggondolásból, hogy kiolvasva, majd feldarabolva tulajdonosaik utóbb cigarettát is sodorhattak belőle. E kettős felhasználás gondolata szerepel abban a néhány évvel ezelőtt felbukkant franciaországi hírben is, amely arról tudósít, hogy a Petit Lutin egyszerű toalettpapírra nyomtatja a közleményeit. Az újításnak magyar követője is akadt, 1991-ben a Nagy Dolgok című, alcímében Környezetbarát szaglap, szintén Gurigány WC papíron jelent meg. A tanulmány forrása a léghajón való kiadástól a Csavargók újságáig. Tegnap kétségbe esetten kerestem Joyce Ulysses-ében azt a részt, amelyben a főhős az udvari WC-n olvasgat egy napilapot, azon morfondírozik, hogy vajon mennyi pénzt kapott a napilap szerzője azért a kis cikkekért, majd feltépi az újságpapírt és felhasználja. A periodikák egy része azonban túléli a szemétté válás folyamatát vagy törvényét és feltámad. Méghozzá a kulturális memória intézményrendszerébe való bebocsáttatás aktusán keresztül. Bár elsősorban a múzeumi tárgyak összefüggésében, de pontosan ezt a folyamatot írja le Michael Thompson nagyhatású szemételmélete. Ahogyan a használati tárgyak elenyésző töredéke kerül be végül, a múltat épp e töredékek által reprezentálni kívánó memóriaintézményekbe, ugyanígy a napi sajtó anyagi hordozójának elenyésző töredéke kerül be végül az örök emlékezetet garantálni hivatott archívumok raktáraiba. Ez a folyamat, amely használati tárgyból az értéktelen szemét fázisán át az archiválandó kulturális értékig vezet, természetesen különböző módokon megy végbe a Thompson által vizsgált hétköznapi használati tárgyak és a lejegyzőrendszer mediális objektumai az írott emlékezet tárgyai esetében. A folyamatot ugyanakkor érdemes a lejegyzőrendszerek anyagi és mediális aspektusai felől értelmezni. Ha például Lakatos Éva különös figyelmet szentelt annak, hogyan jutott el a múlt század elején az adott sajtótermék a befogadóhoz, ugyanilyen érdekes lehet az a kérdés, hogyan változik a hozzáférés módja a szemétté válás utáni, vagyis az intézményes archiválás szakaszában. A múzeumi és könyvtári megőrzés sajátos összetartozására példa az a tanulmány, amelyben Lakatos a hírlapmúzeumok és a sajtógyűjtemények európai példáit tekinti át. A sajtóbibliográfia Lakatos tudományos tevékenységének legfontosabb műfaja már eleve feltételezi ezt az átmenetet. Arról a korpuszról érdemes, lehet és kell bibliográfiát készíteni, amely a bibliográfiát használó kulturális, tudományos közösség számára gyűjteményekben elérhető vagy várhatóan az lesz. A gyűjtemény azonban, ezt talán nem kell bizonygatni, a hozzáférés kezelésének szigorú protokollját írja elő. Bárki vehet újságot vagy folyóiratot, de az archívumok kapui nem nyílnak ki akárkinek. Minél ritkább és, szemben a korabeli filléres árral, értékesebb egy gyűjtemény adott nyomtatványa, annál szűkebb az a kör, amelyik számára a hozzáférés materiális, nem szellemi értelemben garantált. A PIM könyvtárába például kutatási engedélyhez kötött az anyagokhoz való hozzáférés. Fázs eszékötete, amely a bűnögi aktákról szól, a szép prózával határos metaforikus nyelven, megkapó bekezdéseket szentel az archívum magányos terének, ahol a kutatók minden álmos reggeli gondolatát a legjobb kutatóasztal elfoglalása tölti ki, míg Wolfgang Ernst arról a kutatóról értekezik, aki a néma iratkupacok magányában az archívum marajlását meghallja. Michel de Certeau a könyvtári be- és elrendezés szerepét tárgyalja a tudományos kutatásban. Mindez egészen szorosan kötődik az archívum aktáinak, a hírlapoknak és a könyvtári dokumentumoknak az anyagiságához. Hadd idézzem Fázs lelkesült szavait. Ott van az olvasóasztalon, papírköteg madzaggal vagy szíjjal hanyagon összekötve, sarkait rágcsálók kezdték ki, vagy az idő vasfoga. Egészen különleges módon lepi be az a nem szálló, lefújhatatlan, egyenletes porréteg, amelyet az idő terített rá hideg, szürke páncélgyanánt. Idézet vége. De mi történik akkor, amikor a memóriaintézmény állományvédelmi vagy egyéb okokból leválasztja a kulturális objektumot a hordozó anyagiságáról? Amikor az eredeti dokumentum analóg vagy digitális leképezésével helyettesíti azt a mediális produktumot, amely egyszer már átlényegült azáltal, hogy bekerült a gyűjteménybe. Ez az újabb lépés nem kevésbé izgalmas és reflexiót igénylő fejlemény. Lakatos Éva maga is cselekvő alanya volt ennek az archívumi mozgásnak, amikor az OSK mikrofilmtárában dolgozott, és az ott mikrofilmre írt hírlapokat írta le. Az anyagiság elvesztésének folyamatáról, a hálózati kultúra adattengerének, új kulturális dinamikájának témájáról számos kötet és tanulmány született, Elég itt csak Wolfgang Ernst vagy Jussi Parika szövegeire utalni. De arról, hogy hogyan változik meg az analóg, majd digitális kópiák révén a szövegdokumentum hozzáférhetősége a 21. században, ezek az érvelések kevés érdemlegeset mondanak. Éppen annak a fenoménnek az értelmezésével maradnak adósak, ami ezt a hozzáférhetőséget alapjaiban határozza meg. Ez pedig a metaadat. Olyan összetett problémáról van szó, hogy még a felvázolása is meghaladja ezen előadás kereteit. Ezért a továbbiakban néhány példát említek arra, hogyan alakulhat át az archívumi szöveg és a rávonatkozó adatok viszonya a digitális térben. A Népszabadság online lakatos nekrológia a maga pontos felületességével, igazi hírlapi műfaj ez, jól körülírja a probléma egy aspektusát. Idézem, 84 éves korában elhunyt Lakatos Éva bibliográfus, szól a hír. A bibliográfus a tudomány előtt jár és mögötte búvik meg, feltárja az anyagot, majd eltűnik a lábjegyzetek között, vagy még oda sem jut. A Google korában talán végképp el is felejtődik. Idézet vége. Ha a bibliográfiai adatot két szövegtest közötti kapcsolat megjelölésének tekintjük, és feltételezzük, hogy mindkét szöveg elérhető online digitális formában, akkor a kettő közötti link elvben feleslegessé tenni a bibliográfiai feltárást. Sőt, a komplex automatikus szövegfeldolgozási eljárások akár maguk is képesek felfedezni olyan kapcsolatokat szövegek között, amelyek feltárása a bibliográfus feladata volt a hálózatok előtti tudományosság korában. Mindez azonban illúzió. A bibliográfiai adat feltételezi a pontos vonatkoztathatóságot, és az interneten közzétett szövegek döntő többsége nem garantál ilyen jellegű stabilitást. Ráadásul a szövegfeldolgozási eljárások többnyire nem a nyers szöveget veszik alapul, hanem a rávonatkozó metaadatokra épülnek, metaadat nélkül meg sem találják a szövegeket a keresők, márpedig ezeket jó esetben szakemberek határozzák meg, mármint a metaadatokat. A bibliográfiai leírás továbbra sem nélkülözhető, még akkor sem, ha tudjuk, a szemantikus web 21. századi világában a kulturális objektumok közötti linkek megsokszorozódnak, vagyis a bibliográfiai adat két szöveget összekötő rögzítettségét egy ennél dinamikusabb kapcsolati háló veszi át. Ez a hálózat azonban csak akkor lesz a kutatói érdeklődésre is számot tartó, releváns összefüggésrendszer, ha értelmes metaadatokra, szakemberek feltárta, ellenőrzött intertextusokra épít. Nem egyszerű kérdés, a szövegkapcsolatok relevanciája és megsokszorozódása között hogyan lehet egyensúlyt teremteni egy online tudományos szövegkiadás esetében. Engedjenek meg két rövid példát erre a Digifil projekt gyakorlatából. A Digifil teljes nevén tudományos szövegkiadások, bibliográfiák és kutatási adatbázisok online tudástára, a Kassák Múzeumban működő Avantgárd kutatócsoporttal együttműködve közzétette, a Kassák szerkesztette a TET teljes anyagát. A könyvtári példány, a mikrofilm vagy az online facsimile kiadás mindig elválasztja egymástól a szöveget és a rá vonatkozó adatokat, a szövegek jelölőnyelvi átírása azonban a kettő integrációját is lehetővé teszi. Így például a TET egyes cikkeinek online formája eleve magában foglalja a rá vonatkozó adatok egy rendkívül széles körét, egészen az Illés Ilona féle repertórium adataiig. A kiadást az elkövetkezendő kutatási szakaszban pedig annotálni fogjuk, amely magában foglalja a bibliográfiai jellegű, legkülönfélebb intertextuális adatok feltárását és megjelenítését a primer szövegtesttel együtt. Ahogy a délelőtti előadás is bemutatta, az Avantgárd folyóiratok esetében a kontextus eleve nemzetközi és hálózatszerűen épül fel. Egy másik példa a kritikai kiadások műhelyeiben a szövegkiadásokkal párhuzamosan készülő, korábban nyomtatott formában megjelenő bibliográfiák átalakítása olyan hálózattá, amely két szöveg közötti vonalszerű kapcsolódáson túl lehetővé teszi a kutatói érdeklődésnek megfelelő új kapcsolódások felfedezését. Ez a bibliográfiai szisztéma személynévterek és földrajzi névterek integrációja, annotációs szótár alkalmazása révén valóban kapcsolati hálót hoz létre. József Attila, Kassák Lajos, Kosztolányi Dezső írói bibliográfiáját tervezzük így a közeljövőben, a jövőben megjeleníteni. De ennek a rendszernek az ismertetése már egy más előadás témája. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!